Könyörögjünk. Megváltásunk égi eledelével tápláltál minket, Urunk Istenünk. Kérünk, hogy örök üdvösségünknek ez a tápláléka növelje bennünk mindenkor az igaz hitet. Krisztus, ami Urunk által.
Amen.
Szeretettel megköszönjük a Cantus Agriensis kórus tagjainak a zenei szolgálatot ezen a szentmisén, hogy ezekkel a gyönyörű énekekkel felemelték szentmisének is a színvonalát, a szépet megmutatták, amelyben jelen van a mindenható Isten különleges módon. Holnap hétfői napon gyertyaszentelő boldogasszonynak ünnepe lesz, Urunk templomban való bemutatásának az ünnepén, mely a szerzetesi hivatásokért való könyörgő nap is, a reggeli és az esti szentmiséken elvégezzük a gyertyaszentelés szertartását. Ezen a napon érsek atya, az egyházmegyében élő szerzetesek, szerzetesnők részvételével a Ciszter templomban délután 5 órakor gyertyaszenteléssel egybekapcsolt szentmisét mutat be. Hétfőn délután 17:30 a Rózsafűzér Társulat titokcseréje, utána pedig a szándékára, vagyis az élő és elhunyt tagjaiért bemutatott szentmise lesz. Hétfőn kezdődik a február 11-ig tartó Lurdi 9-ed, amelynek imádkozására szeretettel buzdítjuk a kedves testvéreket. Hétfő estig lehet jelentkezni a Bartók Béla téri rendezvényteremben szombaton este 6 órakor kezdődő egyházközségi farsangi bárra. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Kedden, Szent Balázs püspök emléknapján Balázs áldásban részesülhetünk. Akik ekkor nem tudnak templomba jönni, azok számára a következő vasárnap is lesz Balázs áldás. A nem egyházi iskolába járók, bérmálkozásra készülőknek a plébánia hittantermében a Telekesi utca 6 szám alatt a szentség felvételére felkészítő plébániai hittan csütörtökön délután 16:30, az első áldozásra készülőknek pedig pénteken délután 17:30 kezdődik. Csütörtökön este 17:30 a Szent István Rádió a Bazilikából első csütörtöki szentségimádást közvetít. Első pénteken délelőtt az időseket és a betegeket látogatjuk meg, az esti szentmise után pedig elimádkozzuk Jézus szíve litániát a felajánló imádsággal. Szombaton a Bazilikában a plébániai karitás csoport által szervezett idősek és betegek szentmiséje délelőtt 9:00 lesz. Az együttlét a szentmise után a plébánia közösségi termében folytatódik. A Fertálymesteri Testület évkezdő szentmiséje pedig délelőtt 9:00 kezdődik. Az eskütétel a Városházán 11:00 lesz. A gyakorló iskola Barkóczi utcai épülete szombaton délelőtt 10:00 a Hívogat az Eszterházi beiskolázási rendezvényére szeretettel várja az érdeklődőket. Február 10-én 9:00 nyílt napon lehet betekinteni a tanítási órákban. A Bartók téri épületben a nyílt nap a rendezvényteremben 11-én délelőtt lesz. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedig leendő elsőseinek és szüleiknek február 14-én délelőtt tart nyílt napot, amelyre szeretettel hívnak és várnak minden kedves érdeklődőt. Az Anya Szent Egyház februárban nem csak a szerzetesi hivatásokért, hanem a betegekért, különösen a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekekért és szüleikért is imádkozik, hogy mindannyian megkapják a testi és lelki gondoskodást és törődést, és hogy erejüket és reményüket soha el ne veszítsék. Csatlakozzunk mi is ehhez a kéréshez. Ehhez csak annyit fűzök hozzá, hiszen hisszük azt, boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Ha nem is ebben a földi életben, de Isten a mennyei dicsőségben örök vigasztalást akar adni. Álljunk fel, és fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra, Urunk, mint árvát sírunk előtted. Kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Herbst Ádám, a bazilika káplánja mutatott be. A szentmisén a zenei szolgálatot a Cantus Agriensis kórus végezte. Vezényelt Gergely Péter Pál, továbbá közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai munkatársa Birincsik Márton volt. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődik a betlehemi születésbarlang helyreállítása a remény és az egység jegyében. Olvasható a magyarkurír.hu-n. Betlehemben minden készen áll arra, hogy megkezdjék a felújítási munkálatokat a születésbarlangnál. 600 év után először, jelentette be a jeruzsálemi görög ortodox patriarkátus és a ferences rend által vezetett szentföldi kusztódia. Örömüket fejezték ki a kezdeményezés miatt, amelyben az örmény apostoli ortodox patriarkátus is részt vesz, és amely a palesztin állam elnökségének védnöksége alatt valósul meg. A barlangban végzett felújításokon, a sziklán, a márványpadlón, az oszlopokon és díszítéseken, valamint a Jézus születésének pontos helyét jelző csillag helyreállításán túl a projekt a szomszédos részek műszaki megerősítését is magában foglalja. Ezek a munkálatok egyszerre mutatják meg a szentély építészeti egységét és azt az együttműködést, amellyel ezt a helyet az egész emberiség számára megőrzik, fogalmaznak. A barlangban a megtestesülés misztériuma belépett a történelembe, és a keresztény hitvallás megkapta földi kezdetét. E szent hely helyreállítása a hit, az emlékezet és az áhítat folytonosságának megőrzését jelenti a születés földjén, olvasható a nyilatkozatban. Közel 30 ezer családnak segített a katolikus Karitász, tárjátok ki a szíveteket karácsonyi segélyprograma. Olvasható a szervezet közleményében, mint írják. A számok mögött emberi sorsok és közösségi pillanatok állnak. A segélyprogram keretében a Karitász munkatársai és önkéntesei közel 22 ezer tartós élelmiszer csomagot adtak át. Összesen 165 ezer kilogramm élelmiszert és több mint 12.500 adag melegételt juttatva el a rászorulókhoz. Az Angyalbatyú ajándékgyűjtő akció révén országszerte megrendezett karácsonyi ünnepségek keretében több tízezer hátrányos helyzetű gyermek vehetett át személyre szóló ajándékcsomagot. Közel 800 család karácsonyát ajándékba kapott karácsonyfa tette ünnepivé, még a hideg hónapok terheit több mint 2000 mázsa tűzifa segítette enyhíteni. A kampány során nem csak tárgyi segítség érkezett, hanem számos közösségi és lelki program is megvalósult országszerte. Szeretett vendégségek, gyermekeknek, időseknek és fogyatékossággal élőknek szervezett karácsonyi ünnepségek, hajléktalanokat segítő akciók, valamint lelki programok erősítették az összetartozás élményét. Olvasható a katolikus Karitász sajtóközleményében. Ha nincs orosz energia, akkor nincs rezsicsökkentés, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz elnöke 60-ban. A miniszterelnök a háború ellenes gyűlésen kifejtette. A brüsszeli gazdasági rendszerben nincs rezsicsökkentés, azt nem ismerik Nyugat-Európában. Adnak segélyeket ennek-annak, de olyan rendszer, hogy az egész lakosság részére olcsóbban biztosítják a rezsit, mint a világpiaci ár, csak Magyarországon van. Ezért támadnak is bennünket. Brüsszel folyamatosan azt akarja, hogy ezt szüntessük meg, tette hozzá, jelezve. Ennek oka, hogy valakinek a végén fizetni kell. Magyarországon elveszik a nagy energiaszolgáltatóktól és kereskedőktől azt a profitot, amit az energiaár emelkedéséből bezsebelnek. A bankoktól pedig a bankadóra vonnak le pénzeket, és ezeket osztják szét rezsicsökkentésre vagy családtámogatásra. Végül az időjárásról. Fokozatosan javulnak a látási viszonyok, folytatódik az általában borult idő, ugyanakkor kiemelten az északkeleti tájakon és az északi középhegység térségében időszakosan vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet, és rövidebb időszakokra a nap is kisüthet. A csapadék súlypontja tovább tevődik délnyugat felé, az északkeleti harmadban már száraz idő valószínű. Másutt összességében több helyen fordulhat elő időszakos, gyenge intenzitású csapadék, jellemzően havazásra, hószállingózásra lehet számítani. De a déli és keleti megyékben nappal havas eső, szitálás is lehet. Az északkeleti keleti szél az északkeleti és délnyugati tájakon helyenként élénk lesz. A hőmérséklet napközben -2 és +4 fok között alakul, de a déli tájakon ennél kissé melegebb is lehet. Híreket hallottak.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Horváth Ferencné Máriával a Jász-Nagykunszolnok megyei Nagykörűn találkoztam. Családi házukban egy egyedülálló baba gyűjteménnyel rendelkezik Ön. Gondolom minden babához kapcsolódik egy-egy történet. Na de honnan is a babák iránti így nagy szeretet és érdeklődés?
Hát ez szerintem gyerekkorból jött, mikor lányok voltunk, és akkor babáztunk.
Sok babája volt akkor is?
Nem. Tehát nem voltunk szegények, de gazdagok se, tehát volt egy-kettő baba, és akkor ugye azt öltöztettük, főleg ez a gumi baba, ami ugye akkor divat volt, mikor én gyerek voltam a 60-as években. És akkor valahogy ez megmaradt, és mindig tetszettek, és nem is ez az első, hanem ott fönt a polcon látja, van az a tiroli sapkába, Hallstattba mentünk kirándulni, és akkor van neki egy fiú párja is.
Az a bizonyos tiroli baba volt akkor az első a gyűjteményből, amikor már tudatosan elkezdte gyűjteni,
igen,
a babákat?
Igen, tehát ott megfogtak, mert nagyon szép babák voltak kint Hallstattba, tehát méretre, nagyságra változóak a népviseleti ruhák megjelentek, tehát ott konkrétan az a Hallstattra jellemző. Azt vettem meg, ugye ott van a háta mögött a fiú szőke feje. És akkor úgy amerre mentünk, és voltak népviseletbe öltözött babák, tehát kifejezetten a népviseletbe öltözött babákat kerestem ott, ahol voltunk, hogy valami emlék is megmarad, meg az ember megismeri a népviseletet, meg érdekelt is. Maga a népművészet, maga a régi korokban, tehát a bútorok, ezek mindegyik, tehát ez így valahogy összekapcsolódott, és akkor így a népviseleti dolgok. Ez pedig az erdélyi első utunknak a babája, mikor kint voltunk, és ahol megszálltunk szálláshelyen, ott akkor még azt nem tudtuk, de a faluba, Torockon van egy múzeum, és elmentünk a múzeumba megnézni, ugye, mert mondták, hogy vannak történelmi jellegű dolgok is, ami a férjemet érdekli, népművészeti dolgok is, ami engemet érdekelnek, és akkor ezt a babát megláttam, és mondtam a férjemnek, hogy kell. És akkor megvettük, és mikor visszamentünk a szálláshelyre, akkor kiderült, hogy ez a ruha, amiben a baba föl van öltöztetve, ez a házi asszonyunknak, akiknél laktunk, az ő családjából került ki a minta, a ruha, minden.
Kicsi a világ, erre szokták,
igen,
mondani.
Igen, és hát végül is azóta is visszajárunk, nagyon jó barátságban vagyunk velük, de ez emlékezetes ebből a szempontból, ez a baba, tehát, hogy akkor derült ki, mikor megvettük, hogy ez másképpen is köthető, és ez a torockói menyasszonyi ruha.
Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor idézőjelben nem csak a babákat, hanem a népviseletes babákat gyűjti Ön elsősorban.
Igen, tehát hogyha nem talál az ember, majd mutatom, legutóbb, mikor Krakkóba voltunk, az például a krakkói népviselet.
És ők is párban vannak, egy fiú és egy lány.
Igen, párban vannak, ez is emlékezetes, mert édesanyám már nem él szegény, de... Tehát 70 éves volt, mikor a húgomék kint voltak Moszkvába, és kiutazott a kisebbik fiammal hozzájuk, és ezt tőle kaptam.
Akkor ez egy orosz baba.
Orosz baba, igen.
Orosz népviseletben.
Igen, moszkvai baba. Tehát vannak ilyenek, akkor itt van egy nagy székely baba. Ezt kézi vásárhelyen vásároltuk, szintén múzeumba, és aránynak baráti áron, elfogadható áron, és ez ugye a székely népviselet, a hagyományos, tehát nem köthető semmihez. Ez azért emlékezetes, mert a unokámtól kaptam egyszer karácsonyra, hogy mama szereti a babákat. Ez hozzátartozik, hogy a lány unokám az olyan, hogy vettünk neki babát, és nagy ívbe eldobta, és soha életében nem babázott.
Inkább a nagymami szeret babázni.
Igen.
Legalábbis gyűjteni a babákat.
Igen.
Fontos még, hogy ezek a babák nagyon szép arcú babák, és igen, többségük porcelán arcú baba.
Igen, mint tehát ott fönt a sarokban, amit lát ilyen szőke hajfonattal, az is moldvai, azt is a Viktoritól kaptam. mert tudták, hogy gyűjtöm a babákat, és akkor ők valahol valószínűleg vettek egy babát, és akkor fölöltöztették a moldvai népviseletbe. Voltunk Kárpátalján kint, az a nagy virágos, az Kárpátaljáról való, mögötte is Kárpátaljáról való, akkor ezek a magyar népviseleti babák.
Ezek honnan valók? Matyóföldről, Mezőkövesről, ha jól látom az egyik.
Mezőköves is van, igen. Ezeket szoktunk járni rendezvényekre, és akkor a rendezvényeken elég sok népművészeti árus van, és akkor van egy néni kifejezetten, aki ezekkel foglalkozik, és akkor ugye meg lehet venni tőle. Mondjuk árma. Azt mondja az ember, hogy egyszer élünk is.
Ön ezt szereti, önnek ez boldogságot ad,
igen,
és erre nem sajnálja az anyagiakat, hiszen
nem.
Ez egyfajta olyan szenvedély, igen. Vagy olyan hobbi, ami értékteremtő és hagyományőrző.
Igen. Ott fönt van egy papa, ez például fából van, ezt a fegetetói vásárba vettük.
Olyan érdekes, hogy a karja olyan, mintha fakanál lenne.
Igen. Fából van, csak ugye hát ezeket karban kéne tartani kicsit, de majd hát, ha tanulok valamit, és akkor sikerül őket. Egyelőre csak úgy csinálom, hogy egy évben egyszer-kétszer, attól függ, fogom a porszívót szép finoman, és amit lehet, kiporszívózom, de mondjuk őnek is a ruháját le kellene mosni már, tehát ilyen dolgokat szeretnék majd megkérdezni a szentesi hölgytől, hogy ezeket hogy lehetne megoldani.
Mert hogy sokat utaznak önök, és törekszenek arra, és törekszik ön is, hogy amerre utaznak, mindenhonnan akkor emlékként vagy ajándékként egy-egy babával tér haza.
Hogyha, igen, mert Erdélyben nagyon sokat voltunk már kint, egy 45-46-szor, mindegy, a férjem jobban tudja, és nagy bánatom, tehát, hogy rengeteg népviselet van, és gyakorlatilag csak a hagyományos székely népviselet van. Tehát a kalota, szegi, ezek a többiek nincsenek. Amolyan ismertebb, ugye, tehát nem lehet kapni. Mondták, hogy vannak babakészítők, de már nem csinálják, mert idősek, nincs türelm a fiataloknak kihímezni azt a ruhát, amit ráadnak. De hát reménykedek, hogy hátra lesz még, és akkor tudunk venni.
Apropó, ha már hímzés és a babákhoz kapcsolódó történet, a riportra készülve egy speciális, egyedi babát mutattak nekem ön és a kedves férje. Ennek különleges a története.
Igen.
Olyan kedves, mondja el a kedves hallgatóknak is. Mi a története?
Ennek a története az, hogy jó pár évvel ezelőtt csángó gyerekeket hoztunk nyaraltatni, tehát saját költségre, a település összefogva, minden költséget álltunk, tehát a szülőknek semmit nem kellett, és első alkalom, ugye tudni kell, hogy a férjem egy elég nagy hangú ember, és akkor mondták, hogy ugye nem ismertük még a csángó embereket, a természetet, hogy akkor a nevelő, akik velük jön, az nálunk legyen elszállásolva, és hát végül is Viktori nálunk aludt a lányával, nagyon összebarátkoztunk, megszerettük egymást, tartjuk a kapcsolatot, és utolsó előtti nap kért tőlünk egy ollót, tűt, cérnát, fehér anyagot, és akkor a saját ruhájából készített egy babát nekünk.
Olyan babát, amelyen minden a helyén van, tehát még nyaklánca is van,
tarisznyája van.
A tarisznyába belerejtve egy igazi nagy üzenet, ami önhöz szól.
Igen, hogy köszönöm szépen.
Ez tehát egy egyedi és speciális baba. Ilyen még egy senki másnak nincs a világon.
Biztos nincsen, mert ugye mindig úgy meghatódok ettől, mert ritka a mai világban, tehát, hogy...
Ez is egy szeretett nyelv. Így kifejezni a szeretetét, a köszönetét a másik ember felé. Tudja, hogy ön mit szeret, és ezzel a gesztussal járt az ön kedvében.
Igen.
Nagy körűn vagyunk. Azt említettem, hogy Jász-Nagykunszolnok megyében találkoztunk. Ezentúl mit lehet még tudni erről a településről? Ez egy nyaraló falu, vagy nyaraló település?
Hát, igen, lehet ezt is mondani, mert ugye az lakosság, hogyha jól tudom, 1700 fő, és ugye itt, hogyha kinézünk az ablakon, a fák már a ártéren nőtek, tehát közel van a Tisza, nagyon jó a Tisza is, strandja neki, tiszta vízű, homokos, tehát vetekszik nagyon sok balatoni fürdőhelye, mondjuk a környezet meg a büfé ellátottság, ezek ugye nem hasonlíthatók a Balatonhoz, de nagyon sokan járnak ide, ki Szolnokról is, környező településekről is átjönnek. Van egy komp, és ugye a másik oldalról is át lehet jönni.
Önök mióta laknak itt?
91 óta, akkor építkeztünk, Szolnokról költöztünk ki, tehát a városból, mert férjem is farusi gyerek volt, én is farusi voltam, és valahogy hiányzott az a környezet, amibe mi fölnőttünk. És itt végül is megtaláltuk, tehát szeretünk itt élni.
Itt sikerült kialakítani azt a környezetet, amire vágytak.
Igen, tehát mindenféleképpen. Gyerekeink is hál' Istennek megszerették, mert ezt is megint olyan dolog mondani, hogy nagyon jó érzés, hogyha az unokáimat akarom látni, akkor közel vannak, mehetek hozzájuk, az egyik fiunk Szolnokon lakik, a másik itt Nagykörűbe, tehát nem kell Németországba, Angliába vagy Franciaországba utazni, hogy lássam őket élőbe, ugye, mert más a messenger, mikor beszélgetnek, az valahogy szerintem nem az igazi.
És most nagy örömben van részük, hiszen született egy kis unokájuk.
Igen.
Szívből gratulálok.
Köszönöm szépen, úgyhogy örültünk neki nagyon, mert késői baba, tehát éppen ideje volt, hogy legyen, de egy hosszú kapcsolatból született. Ugye voltak előzmények, úgy féltek, hogy nehogy valami gond és probléma legyen ebből.
Akkor ez most egy igazi csoda és áldás önöknek.
Igen, tehát babázunk. Csak ugye korban már mi nem ott vagyunk, mint a első két unokánál, mert ugye azok már nagyok, akkor még az ember szellemileg is, fizikailag is sokkal jobban bírta. Mondjuk lehet, hogy szellemileg még a kicsivel is lehet bírni, de fizikailag már biztos nem olyan lesz az állapotunk, hogy tudjunk vele szaladni, vagy utána szaladni, mikor már ugye megy és fiú, és hogyha a fiamra hasonlít, akkor nagyon eleven lesz.
De lehet majd akkor babázni.
Lehet
babázni a kisunokával, és igen, lehet még babákat gyűjteni, és babázni önnek is.
Van még
olyan babája a gyűjteményben, aminek különleges, érdekes a története valamilyen okból, amit soha nem felejt el, mert olyan különlegesen sikerült hozzájutni, vagy szereti valamilyen különleges okból. Van ilyen?
Hát ezek voltak, viszont van egy baba, amit megmutatok, de az felújításra szorul.
Van egy baba, ami felújításra szorul, meg is érkezett ez a baba.
Igen,
valóban,
ez porcelán.
Hát itt porcelán.
Igen, eredeti porcelán baba. Ezt még, hát nem akarok önnek hazudni, 5-6 éves voltam, mikor kaptam ezt a babát.
Kitől kaptam?
A szüleimtől. És azóta ez megvan, csak sajnos a lába az
Ez az újabb feladat, hogy akkor ezt felújítani.
Igen, hát ezt is el szeretném vinni.
Ennek van valamilyen neve? Elnevezte valahogy? Ó, még pislogó baba.
Pislogó.
Tehát nagyon szépen pislog a szeme.
Igen. Tehát ez megvan. Ez a szüleimnél volt nagyon sokáig. Sajnos ők 6 éve meghaltak nagyon gyorsan egymás után, és akkor került vissza hozzám, addig ott volt náluk.
Elnevezte valahogy? Van neve ennek a babának?
Legtöbbször Kata volt, tehát ez nem tudom, nekem olyan tetsző név a Kata, de mondjuk lányom lett volna, akkor Ágnes lett volna, tehát igen, és a másik ez meg...
Van egy másik baba is.
Igen, ez meg kicsit szemetlen, tehát vagy kifakult, vagy nem, és a feje gumi, ez a része, és hát ez volt az, amivel igazából játszani lehetett, öltöztetni, ruhát varni rá.
Nagyon jó állású a haja, szőke, jó állású frizurája van, ide nem kell fodrász, nagyon jól áll a haja.
Nem, tehát érdekes, hogy ezek a babáknál, hogy belegondolok, ugye én 66 vagyok durván, lehet, hogy 60 éves a baba, vagy még több, ugye, mert készítették, nem biztos, hogy először rögtön elkelt, mikor megvették, és... Hát ez meg utána való későbbi már, mikor nagyobbak voltunk, ő nem tudom, hogy időben mennyi lehet, csak hát neki ugye a szeme. És ezeket szeretném úgy megcsináltatni, hogy jó legyen, hogyha az unokám nem is nyelszik vele, de megmarad, ezek is megmaradnak.
Van még egy másik szép baba, egy világos kék, égkék színű ruhájú, fehér blúzú, szó szerint porcelán baba, amelynek nem csak az arca, hanem a karja, keze, lába, mindene porcelán.
Igen.
Nagyon szép az arca, különleges haja van, szépen felöltöztetve, ennek mi a története?
Ez most legutóbb, mikor Kecskeméten voltunk. Hát végül is nem is régiségvásár, de régiségek is voltak Kecskeméten minden szombaton. Van vásár, és ott ugye vannak új dolgok, élelmiszerek és régiség is van, és ott a régiség vásárba sikerült megvenni ezt a babát. Hát végül is árba mondhatni, hogy fillének bekerült, mert 1500 forint volt csak, és ott vettem ezt is, hogy az érdekesség.
Egy másik baba.
Egy másik baba, szintén porcelán.
Nagyon szép.
Ő egy fiú, és ezt meg 500 forintért. Tehát gondolom a hagyatékból kikerülő dolgok, amik úgy gondolják az emberek, hogy ők nem tudják már mire felhasználni, vagy nem kell nekik ilyenek a játékok, babák, fonalak, és akkor ezek kikerülnek a régiség vásárba, és akkor lehet válogatni.
A vásárokon ön úgy is vesz részt, hogy tudatosan keresi a babákat, és már a szeme szinte rááll, és megtalálja a babákat, vagy pedig inkább a babák találják meg önt?
Is mind a kettő. Tehát van, amit kifejezetten most elhatároztam, nem konkrétan így, de hogy most babát szeretnék venni, vagy babákat nézek, akkor ugye azokat keresem. De van, amikor csak meglátom, és akkor azt mondom, hogy ez tetszik, mennyibe kerül, hogy mint. Tehát például ez a baba is, ezt nem tudom, hogy milyen névviselet lenne, de biztos névviseleti. Ezt is egy fiú árulta, ezt az egri vásárba vettük, de ez is porcelán, és ez is árva elfogadható volt. Érdekesek, mert a régiség vásárban általában a férjem a műszaki dolgokat keresi, ezeket a dolgokat, én a babákat, a régiségeket, meg ugye az ásványokat, tehát.
Mert hogy az ásványgyűjtemény is az öngyűjteménye is, az önszenvedélye?
Igen. Ez is egy régi dolog. Mikor elkezdtünk Erdélybe kijárni, de már előtte is valahogy megfognak, ezt nem tudom önnek magyarázni, szeretem megfogni a köveket és érezni őket, tehát amelyiknek jó érzete van, mindegy, hogy mi, akkor azt mondom, hogy megveszem, és akkor az kell.
De szóval amelyiket... szerint a kőnek is van kisugárzása.
Igen. Hát most azért vettem ezt a kezembe, hogy...
Ez egy nyaklánc, egy zöld nyaklánc.
Igen, ez malahit.
Malahit.
Igen.
Ezt és miért vette a kezébe? Mert hogy jó tapintása van?
Igen, megláttam, mondom, ez igazinak néz ki, és... nem tudom másképp magyarázni, tehát olyan melegséget érez az ember ezzel kapcsolatban. És akkor azt mondom, hogy kell, és akkor megveszem.
Van kedvenc ásványa? Mert itt nagyon sokféle fajta ásvány tárul a szemünk elé.
Igen, soknak a nevét se tudom. Ez például egy kedvenc darabom, egy milyen sivatagi rózsa.
Így van, sivatagi rózsa a neve.
Majd csak eszembe jut a neve neki. Ezt fönt voltunk a Mátrába, és Mátraházán azt hiszem, ott szokott lenni hétvégenként ilyen kirakodovásászerűség, és akkor ott volt. Kilóra árulták, megtetszett a formája, fazolja, és szóval megvettem.
Nőként mennyire tartja fontosnak, hogy mondjuk nyaklánca, karkötője, fülbevalója is legyen önnek ásványból, és mindezeket természetesen hordja és viselje is?
Megmondom, nem vagyok az a tipikus, az a fajta, aki szereti a nagyon sok ékszert, mert például gyerekkorom óta ez akkor kiderült már, hogy fémérzékeny vagyok. A fülbevaló is, ami a fülembe van, ez is majdnem szintiszta arany kell, hogy legyen, mert máskülönben gondok vannak vele, tehát ilyen bizsukat, hasonló dolgokat én nem tudok elviselni. Egy jó pár évvel ezelőtt elkezdtem, tehát karkötőket, ilyeneket, ezek is ásványok, hogy ez például most karácsonyra az unokámtól kaptam, saját pénzén vette a lánykám, úgyhogy külön.
Egy szép ametiszt karkötő.
Igen. Úgyhogy ezek mind olyanok, hogy hordom, és van.
Gyűjtő szenvedélyének van-e még célja, jövőbeli terve, amire nagyon vágyik, amit szeretne még megszerezni? Van ilyen a jövőbeli tervek között?
Úgy különösképpen megmondom önnek, nincs, tehát hogyha valami megtetszik, meglátom, akkor ha lehetőség van rá, megveszem. Vannak olyan dolgok, amit szeretne az ember meg, hogy mondjam önnek. Nem is az, hogy vágyok rá, mert ez így butaság, tehát nem az, hogy vágyok rá, hanem hogy jó lenne, hogyha lenne. De hogyha sikerül, sikerül, hogyha nem, nem. Itt a régi vásárokba kereskedek, és akkor hát, ha sikerül, összejön.
Mi tölti el önt örömmel az, amikor megvásárolja és hazahozza, és itthon a gyűjteménye egyik újabb szerzeményévé teszi, vagy pedig maga a tény, hogy már ennyiféle fajta babája, ennyiféle fajta ásványa van? Szóval arra vagyok kíváncsi, hogy mi a szépség ennek a gyűjtő szenvedélynek.
Mind a kettő, tehát még akkor tovább mehetnék, mert ugye ott van a zsolnai.
Az is itt van a szemünk előtt valóban, hát az egy egyedi, különleges porcelán a zsolnai.
Igen, tehát sok emberrel, hát nem úgy, hogy vitatkozunk, hanem mikor kifejtem, hogy ugye a hollóházi is szép, tehát nem lehet azt mondani rá, hogy nem szép, de hogyha bármikor választani kellene, akkor mindenféleképpen a zsolnait választanám, tehát én ezt szeretem. Szeretem a kínai porcelánt, az eredeti, tehát az is nagyon sok van. Tehát,
vázái is vannak, kínai vázái, porcelánvázák.
Igen, tehát ezek mind, hogy mondjam önnek, eredetiek, tehát nem ilyen utánzatok, tehát nem 100 forintos boltba vett porcelánok, kínai porcelánok, mert a legtöbbje ajándék, amit a férjemtől kaptam. Ennek is története van, hogy elkezdtem én gyűjteni őket, mert Eperjesen voltunk kint, és akkor ilyen esőbe sétáltunk mindegy, és Eperjes főutcáján, és ott volt, hát nem kifejezetten, de ilyen amforák voltak, tehát voltak poharak is kínai porcelán is, és a legelső, amit megvettünk, akkor ott az úgy a kirakatba ott volt, és azt mondtam, hogy ez kell nekem. És akkor bementünk, nagy nehézségek árán megvettük. Hát ugye ez abban az időszakban volt még, mikor nem igazán lehetett magyarul beszélni. Én meg csak magyarul beszéltem, tehát nem mintha szlovákul tudnék, de végül is nagy nehézségek árán meg lett véve a kínai váza. És utána, ami úgy megtetszett, vagy elmentünk a férjemmel, és mondta, hogy na, válasz ki egyet, ezt szeretnél ajándékba, akkor kiválasztottam, és akkor az a zsolnaival, és volt így, hogy de legtöbbször most már azt csinálja a zsolnaival, hogyha meg akar lepni vele, hogy körbenéz, és akkor megnézi, hogy van, nincs, és akkor ami nincs, olyat rendel.
És ön ezeknek örül szívből.
Igen.
Mert most is csillogó szemekkel beszél róla.
Igen. Hát meg ugye a még nagyobb szenvedély azok a könyvek, tehát.
Olvasni jó?
Igen, olvasni jó, és szeretek. Most már meg kell, hogy mondjam, úgy lebutítottam magam, mert a könnyed hangvételű könyveket olvasom. De meg kell, hogy mondjam, hogy két nagy könyv van, ami nekem borzasztóan megfogott. Egyik a Mester és Margit, a másik pedig a Csendes domb. Meg gyerekkoromban, amit elsőként elolvastam, az az ikrekről szól hirtelen.
Nem a két Lotti?
Két Lotti, azaz. Ezek olyan könyvek, amik olyan meghatározók voltak, de tényleg mindenféle könyv van, és olvassuk. Krimi, romantikus. Ugye régebben még az utazásokhoz megvettük az úti könyveket, ezeket. Most például nekem hűvágyam, hogy Skóciába kimenjünk, mondtam, hogy addig nem hallok meg, mi Skóciába nem mentem ki. Tehát ilyen álmom van, De ott van a skót úti könyv is, és akkor néha nézegeti az ember, és akkor de szép, de jó, meg jó lenne.
Szívből kívánom, hogy sikerüljön, és jussanak el még Skóciába. És köszönöm szépen önnek a beszélgetést. Az elmúlt percekben Horváth Ferencné Marikával beszélgettem. További életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jesus Christus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Leo pápa meglepetés látogatása a perui püspököknél Rómában. Együtt ebédelt velük. A Szentatya beszéde a perui püspökökhöz. Éljetek úgy, mint az apostolok. A pápa fogadta az Európai Parlament elnökét, Roberta Metsolát. 14. Leo találkozott a pápa ima világhálózatának vezetőségével és tagjaival. Róma, Vatikán, ahogyan megéltem. Beszélgetőkönyv Somorjai Ádám bencés szerzetessel. A pápa meglepetés látogatása a perui püspököknél Rómában. Együtt ebédelt velük. A közelség és szeretet közösség gesztusa, így jellemezte a csütörtöki meglepetés találkozót X profiljában a perui püspöki konferencia, amelynek tagjai ad limina látogatáson tartózkodnak Rómában január 26-a és 31-e között. A főpásztorokat pénteken fogadta audiencián a pápa. 14. Leo pápa meglepte a perui főpásztorokat a testvéri ebéden, amelyen részt vettek a dél-amerikai ország 46 egyházkerületének püspökei, ahol Robert Francis Prevost több mint 20 éven át szolgált misszióban, majd a Csiklájói egyházmegye püspökeként. Azért vagyunk itt, hogy imádkozzunk Peru békéért és jövőjéért, hogy ez a látogatás mindenkit megerősíthessen és bátorítson a hitben, és abban, hogy jobban szolgáljunk, mondta el Carlos García Camader Lurini püspök, a perui püspöki konferencia elnöke. Imádkozunk, hogy jövőbeli vezetőink jó férfiak és nők legyenek, akik a nemzetet szolgálják, a közjót keresik, és főként azon dolgoznak, hogy egyesítsenek és hozzátegyenek, ne pedig elvonjanak és megosszanak, tette hozzá. A perui püspöki konferencia egy mozaik képet hozott ajándékba, mely a boldogságos Szűz Máriát ábrázolja, valamint egy limai Szent Róza képet, melyeket január 31-én helyeznek el a vatikáni kertekben. A perui főpásztorok legutóbb 2017 májusában jártak ad limina látogatáson Ferenc pápánál, azt megelőzően pedig 2009 májusában 16. Benedek pápánál. A pápa a perui püspökökhöz: éljetek úgy, mint az apostolok. 14. Leo pápa pénteken délelőtt 9 órakor fogadta a perui püspököket a konzisztóriumi teremben, vatikáni ad limina látogatásuk alkalmával. Arra kérte őket, hogy éljenek ad instar apostolorum, az apostolok módján. Zarándoklatukat Szent Toribio de Mogrovejo, a latin-amerikai püspökség védőszentje, szentélyavatása a 300. évfordulójának tágabb kontextusába helyezve, a pápa emlékeztette a jelenlévőket, hogy ők annak az evangéliumi magnak a gyümölcsei, amelyet ez a szent püspök vetett el azokon a területeken. A pápa beszédének középpontjában az egységre és a szeretet közösségre való erőteljes felhívás állt. Ma az ige hirdetésünk hitelessége a pásztorok közötti, valamint az Isten népével való valódi és szívből jövő szeretet közössége múlik, legyőzve a megosztottságot, a személyes ambíciókat és az elszigeteltség minden formáját mutatott rá a pápa. Emlékeztetve az ősegyház példájára és Szent Toribio tanúságtételére, megjegyezte, hogy a hiteles szeretet közösség nem pusztán strukturális, hanem mélyen spirituális, a közös hitben és a küldetésben gyökerezik. A perui egyházat ma érő kihívásokra térve, a pápa rámutatott az evangélium iránti megújult hűség szükségességére, amelyet teljességében és integritásában kell hirdetni. Szent Toribio nem a saját szavát hirdette, hanem egy befogadott igét, bízva annak átalakító erejében, emlékeztetett 14. Leó, hozzátéve, hogy a mai egyház világos, bátor és örömteli hirdetésre kapott meghívást, amely képes párbeszédet folytatni a kultúrával anélkül, hogy elveszítené keresztény identitását. Leó pápa kiemelte a lelkipásztori közelség fontosságát is, arra buzdítva a püspököket, hogy szolgálatukhoz az apostolok és Szent Pál példáját vegyék alapul, akik az evangéliumért mindenkinek mindenné váltak. Ad instar apostolorum, azaz apostoli módon élni, azt jelenti, hogy közel kerülünk mindazokhoz, akiket ránk bíztak, érdeklődünk irántuk, osztozunk életükben és útjukban, mondta a pápa, kiemelve a legtörékenyebbek és legsebezhetőbbek iránti törődés fontosságát. 14. Leó pápa személyes tapasztalataira hivatkozva felidézte saját perui lelkipásztori életét, és úgy jellemezte az országot, mint amely különleges helyet foglal el a szívében. Ott osztoztam veletek az örömökben és a nehézségekben, tanultam népetek egyszerű hitéből, és megtapasztaltam egy olyan egyház erejét, amely még a megpróbáltatások közepette is tud reménykedni, hangsúlyozta Leó pápa. Beszéde végén a Szentatya Peru püspökeit, papjait, szerzeteseit és minden hívőjét az irgalmasság szűzanyja anyai közbenjárására bízta, apostoli áldását pedig kiváltképpen azokra adta, akiknek leginkább szükségük van az erőre és a vigasztalásra.
A pápa fogadta az Európai Parlament elnökét, Roberta Metsolát. Pénteken délelőtt az apostoli palotában fogadta a Szentatya az európai politikust. Roberta Metsola az X-en közzétett bejegyzésében háláját fejezte ki 14. Leó pápa világos állásfoglalásáért és közös meggyőződésükért, amellyel a béke párbeszédes fejlődését támogatják Európában és a világban. Jelentőségteljes délelőttöt töltöttem a Vatikánban, őszentsége 14. Leó pápa audienciáján. Hálás vagyok, amiért világosan megfogalmazta szándékát, és amiért osztozunk a béke párbeszédes úton való fejlődésére vonatkozó nézetekben Európa és a világ számára. Ezt a bejegyzést tette közzé hivatalos X fiókjában az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola, miután január 29-én délelőtt 14. Leó pápa audiencián fogadta a vatikáni apostoli palotában. A politikus pénteken Rómában tartózkodik, ahol 5 tagú kíséretével részt vett a pápai audiencián, majd találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. Délelőtt egyeztetett továbbá az olasz köztársaság vezetőivel, az Európai Nemzeti Vallási Intézmények közötti párbeszéd témájában az Európai Unió alapértékeiről. Találkozott Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, majd délután felszólalt az Európai Parlament székhelyén megrendezett eseményen, melynek címe De Gasperi öröksége, a szabadságvédő Európa. A délelőtt folyamán a máltai születésű Roberta Metsola találkozott Fra John Dunlap-pal, a máltai lovagrend nagymesterével.
14. Leó találkozott a pápa ima világhálózatának vezetőségével és tagjaival. 14. Leó arra buzdította a pápa ima világhálózatának vezetőségét és képviselőit, hogy vonják be tevékenységükbe a fiatalokat, hogy azok közelebb kerülhessenek Istenhez. Különösen fontos meghívni a fiatalokat a részvételre, hogy ők alkothassák a világ szükségleteiért felelős közbenjárók következő generációját, mondta a pápa a csoporthoz intézett beszédében. Január 30-án pénteken fogadta a küldöttséget a Vatikánban. Mivel sok fiatal mélyebb és személyesebb kapcsolatot keres a feltámadt Jézussal, az eukarisztikus ifjúsági mozgalmatok különösen gyümölcsöző út lehet, amely segít nekik abban, hogy még bensőségesebb módon növekedjenek az Urunkkal való kapcsolatukban, hangsúlyozta Leó pápa. Arra buzdította a résztvevőket, hogy még nagyobb mértékben vegyenek részt ebben a hálózatban, amely a különböző kultúrákat, nyelveket és karizmákat egyesíti a közös küldetésben. A pápa ima világhálózata a Jézus társaságára bízott pápai mű.
A hálózat minden hónapban közé teszi a pápa imaszándékát, amely az emberiség és az egyház előtt álló kihívásokra összpontosít. A hálózat Jézus szívének lelkiségében gyökerezik, különösen a szív útjaképzési úton keresztül. A pápa kiemelte, hogy ez a lelkiség hogyan teszi lehetővé a hálózat és tagjai számára, hogy bensőségesebben megismerjék Urunkat, és hogy együttérzőbbek és empatikusabbak legyenek, miközben imádságos támogatást nyújtanak a rászorulóknak. Remélem, hogy az apostoli munkásságotokon keresztül továbbra is segíteni fogjátok a megkeresztelteknek megérteni, hogy ők Krisztus barátai és apostolai, hangsúlyozta 14. Leó. A pápa ezután megköszönte az összes jelenlévőnek az erőfeszítéseiket, amellyel terjesztik imaszándékait, a világméretű hálózat több 10 millió részvevőjének, akik nap mint nap Isten elé terjesztik ezeket a szükségleteket. Az ilyen ima nem kívülálló faktor Krisztus testének evangéliumi munkájában, hanem annak szerves részét képezi.
Róma, Vatikán, ahogy megéltem. Beszélgetőkönyv Somorjai Ádám bencés szerzetessel. Múlt év novemberében jelent meg és mutatták be az Elmer István újságíró szerkesztésében megjelent könyvet, amely kötetten beszélgetés formájában tárja elénk Somorjai Ádám, bencés szerzetes tanár, történész, római, jelesen vatikáni szolgálatát. Amiről tanúságot tesz, azt közvetlenül látta és hallotta, éppen ezért osztja meg szívesen bárki érdeklődővel személyes tapasztalatait és megfontolásait. 26 év, több mint negyed század. Somorjai Ádám bencés szerzetest ennyi idő köti Rómához, a világegyház központjához. 32 éves korában, 1984-ben posztgraduális képzésre küldte Pannonhalmi főapátja az örök városba, s szerzett Ádám atya doktori fokozatot morálteológiából. Később 1993-tól tanított, majd különböző egyházi beosztásokban dolgozott a bencés rend Aventinuson levő központjában. 2016-os hazatéréséig a Szentszéki Államtitkárságon kapott beosztást. Az eredetileg történelem német szakos bencés tanár már fiatalon első átította a lengyel nyelvet, megismerkedett annak kultúrájával, még mielőtt a lengyel származású pápa Szent II. János Pál írnoka lett. Hogy mit jelentett ez az írnokság, részletesen kiderül. Ádám atya, három pápa magyar írnoka voltam a Napkult kiadó gondozásában megjelent könyvéből. A jelen kötet az előző folytatásának tekinthető. Ebben is Elmer István íróval beszélget. Személyes hangon, szuggesztívebb módon nyújt betekintést Róma és Vatikán világába. Ádám atya gondolatai, széleskörű nyelvi és kultúrtörténeti ismerete is megjelennek a lapokon. Első olvasása olykor talán váratlan, meghökkentő összefüggéseket rajzolva fel korok, kultúrák, események és személyek között. A Római Levelek című fejezet az első római benyomásokról tudósít. Külön értéke, hogy az oral historiban megszokott visszaemlékezés helyett az addig ismeretlen világba csöppen fiatalember akkoriban írott leveleit adja közre. Szinte ott érezzük magunkat a nyelvi és kulturális szempontból idegen világban. Ne feledjük, 1984-et írunk, amikor Magyarországon utólag bármennyire igyekeznek is ezeket az időket a puha diktatúra éveiként feltüntetni, egyáltalán nem volt annak tekinthető, különösen az egyház helyzetét tekintve. Még létezett az állami egyházügyi hivatal, amelyet az egyházi köznyelv nemes egyszerűséggel, a valóságot kifejezve, állami fegyházügyi hivatalnak nevezett. Nem alaptalanul, hiszen még az 1980-as években is az egyházi személyek egzisztenciája nagymértékben függött az állampárti elnyomó politikát megtestesítő hivataltól. Ebből a megnyomorított világból került ki a fiatal szerzetes a sokkal szabadabb szellemi környezetbe, amelyet, mint visszaemlékezésében utal rá, a kiszabadult lélek több szempontból talán túl is értékelt. A levelek betekintést engednek a római hétköznapi valóságba, az ottani kultúrába, amelyekkel Ádám atya az újdonságok erejével szembesült. egyik alkalommal, szintén Rómában élő ösztöndíjas társával, idézem, magyarságunkról, komplexusainkról beszélgettünk, az ember kisebb rendűségi érzéssel jön ki. Elveszíti tájékozódó képességét, elárul. Minden más. Hogyan lehet ezt feldolgozni? Ma is időszerű kérdés. Rendkívüli nyelv tehetsége ellenére Ádám atya is nyelvi bezártságban érezte magát. Hiába beszélt ekkor már lengyelül, végzett idehaza a német szakot az egyetemen, időbe tellett, mire áttörte olasz nyelven a megértés falát. Amikor az ember már nem azt mondja, amit ki tud fejezni, addigi ismeretei alapján, hanem amit szeretne közölni másokkal. Igen értékesek azok a fejtegetései, amelyek az identitás kereséséről tanúskodnak. Az intellektus és Ádám atya esetében magas intellektuális igényel és képességgel találkozunk, folyamatosan törekszik önazonosságának, identitásának megfogalmazására. Különösen érdekessé válik ez a folyamat a szerzetes pap esetében. Érzékenyen követhetjük a szellemi lélekbe végre menő változásokat, a pap is történés természetesen spirituális igényét és hitbeli meggyőződését, amelynek sugárnyalábjánál tekint a múlt és a jelen eseményeire. Olvasás közben olykor úgy érezzük magunkat, mint egy élvezetes művelődés történeti előadáson, ahol olyan tényeket és összefüggéseket hallunk, amelyekről talán rendelkezünk némi ismeretekkel, de az előadó most újszerű megvilágításba helyezi azokat. Olyan dolgom van, írja 1985-ben, amilyen még sohasem volt. Semmi gondom nincs, kedvemre olvasok, tanulok, amit úgyis szeretek, hétről hétre páratlan impulzusok érnek. Olyan lehetőségben van részem, amely csak igen keveseknek adatik meg. Ez egyben szorongással tölt el. Vajon hogyan fogok ezzel elszámolni? Hogyan fogok bizonyos várakozásoknak megfelelni? Túl nagy felelősség. Érthető a fiatalember bizonytalansága, önmagával szemben támasztott kételkedése. Ádám atya eddig életútja azonban tanúsítja, hogy megtalálta azt a szellemi terrénumot, amelyen mindmáig kifejti működését. Elsősorban a Mindszenty József herceprímás életével kapcsolatos széleskörű történeti kutatásait említhetjük, egy ideig a bíboros boldoggá, illetve szenti avatási eljárásának posztulátora hivatalos munkatársa volt, és ma is vallja, a fehér mártíromságot elszenvedett főpásztor életének levéltárakban és másút föllelhető valamennyi dokumentumát fel kell kutatni és nyilvánosságra hozni, hogy mind teljesen módon jelenjen meg előttünk, és a szenti avatásról döntő egyházi hivatalok előtt Mindszenty József bíboros élete és működése. Ezzel kapcsolatos forrás kiadásai hosszú évek óta követik egymást. Érdekfeszítő módon rögzíti benyomásai történelmi és kortárs személyiségekről. Számomra Szent II. János Pál, a pápa. Veritatis Splendor, az igazság ragyogása kezdetű enciklikájának címét elemezve Ádám atya arra hívja fel a figyelmet, hogy ez program enciklika. A felvilágosodás korszakát, amely az ember ragyogó igazságáról beszélt, felváltja az igazság ragyogása. Idézem, a felvilágosodás inkább felhomályosodás, az igazság viszont ragyog. Ez fejezi ki a címadás, ez fejti ki benne a pápa. A hit ragyogása fényesebb mindennél. Végül idézzük Ádám atya önvallomását,